Nyolcadik fejezet. Arról a fényes sikerről, melyet a hős Don Quixote aratott a szélmalmok ellen vívott rettenetes és minden képzeletet felülmúló kalandban, és több hűséges feljegyzésre méltó szerencsés esemény. E pillanatban mintegy 30 vagy 40 szélmalom tűnt fel a síkon előttük. Alig látta meg őket, Don Quixote rögtön e szavakat intézte fegyverhordozójához. A szerencse sokkal jobban kedvez ügyünknek, semmint mi magunk valaha még csak álmodni ismertünk volna. Mert íme nézd csak, barátom Sancho Panza, hogyan ágaskodik ott az a 30 vagy még több óriás, és én rögtön rajtuk ütök, hogy megöljen valamennyit. A zsákmánnyal megvetjük gazdagságunk alapját, s bizonyára nemes harc és Istennek tetsző szolgálat lesz, hogy ezt a gonosz fajzatot kiírtjuk a földszínéről. Micsoda óriások? Kérdezte Sancho Panza. Azok ott előttünk, felelte gazdája, s karjuk olyan hosszú, hogy egyik-másiké egész mérföldnyi. De uram, vetette ellen Sancho Panza, hiszen amik ott látszanak, nem óriások, hanem szélmalmok, amiket pedig kegyelmet karoknak vél, az lapát, amelyeket a szél forgat, s a malomkövet hajtják. Úgy látszik, mondta Don Quixote, hogy nincs jártasságod az így nemű kalandokban. Óriások azok, s ha félsz, vonulj vissza, s imádkozzál az alatt, míg én vakmerő és egyenlőtlen viadalba bocsátkozom vélük. Ezt mondván sarkantyúkba kapta Rozinantét, rá se hederítve fegyvernökének, Sanchónak szavára, aki torka szakadtából válti kiabálta, hogy szélmalmokat, nem pedig óriásokat akar megtámadni. Ő azonban annyira szilárdan hitte, hogy óriásokkal van dolga, hogy nem hallgatott Sancho szavára, és bár már közel jutott, figyelemre sem éltatta, mi van előtte, hanem ehelyett fennszóval kiáltotta. Ne fussatok, gyáva aljas fajzat! Csak egyetlen magányos lovag támad rátok! E percben szellőkelt, s a nagy vitorlák forogni kezdtek. Mikor ez Don Quixote meglátta, így folytatta szavait. És ha még több kart emelgetnétek is, mint az óriás Brajszerus, mégis lakolnotok kell. Ezt mondván egész szívével, szerelme hölgyének, Dulcineának ajánlotta magát, arra kérve őt, hogy jöjjön segítségére a szörnyű harcban, majd sisakrostéját mélyen lebocsátotta, a dárdát rohamra szögezte, s a Rozinantétól telhető legnagyobb sebességgel rontott neki a legközelebb álló szélmalomnak. Dárdájával beleszúrt az egyik vitorlába, de azt már oly sebesen hajtotta a szél, hogy a dárdát darabokra törte, a lovagot lovastól magasra ragadta magával, s nyomban azután úgy odateremtette a mezőre, hogy csak úgy nyekkent. Sancho Panza úgy gyorsasággal nyargalt segítségére, hogy szamara majd megszakadt, de amidőn utol érte, úgy találta, hogy a lovag moccanni se tud. Akkor átesett Rozinantéról. Isten az atyám, kiáltott fel Sancho. Hát nem megmondtam-e kegyelmednek, nézze meg jobban, mit cselekszik, hiszen ezek nem egyebek szélmalmoknál. Ez csak az nem látja, akinek magának is a szélmarom forog a fejébe. Hallgass, barátom, válaszol Don Quixote. Lásd, semmi sincs az örökös változandóságnak, inkább alávetve, mint a harcok eseményei. Annál inkább megmondhatom ezt, mert úgy hiszem, s valóban így is van, hogy ama bölcs Frestón változtatta szélmalmokká ezeket az óriásokat, hogy elrabolja tőlem legyőzésük dicsőségét, ki nemrég könyveimtől és könyvtár szobámtól megfosztott. Ilyen ellenséges érzülettel viseltetik ő iránta. De gonosz bűbájossága végül mégse diadalmaskodik az én jó kardomon. Isten fordítsa jóra, amint tudja, szólt Sancho, s a lovagot talpra állítván valahogy újra felemelte Rozinantéra, melynek majdnem minden csontja kifordult helyéből. Erről a kalandról beszéltek azután, mint útjukat Alipestáv. Hágó felé folytatták, ahol Don Quixote állítása szerint okvetlenül bőviben lesznek a jelesebbnél jelesebb kalandoknak, mint hogy az a legforgalmasabb helyek egyike. Csak azon búsongott a lovag szertelen, hogy oda lett a dárdája, s amint fegyverhordozójának erről panaszkodott, így szólt. Emlékszem, azt olvastam egykor a spanyol lovagról, Diego Pérez de Vargasról, hogy midőn dárdája egyszer a csatában darabokra tört, egy tölgyfa törzset vagy ágat vágott le, s azzal később oly csoda dolgokat művelt, annyi mort zúzott izzé porrá, hogy a Makua név ráragadt melléknévként, s enattól fogva mind ő magát, mind udótait Vargasio Macuának hívták. Ezt pedig azért említem, mert a legelső tölgyfáról vagy cserről, mely szembeötlik, magam is éppéi hatalmas ágat akarok törni, és azzal oly dolgokat szándékozom végbevinni, hogy azt fogod mondani magadról, te vagy a legszerencsésebb halandó, mert méltó lehettél, hogy majdnem hihetetlen tetteget láss, és csodálj. Adja Isten, felelte Sancho, hiszem én, hogy minden úgy lesz, amint kegyelmed mondja, hanem tessék most egy kicsit jobban kiegyenesedni, mert kegyelmed egészen fél oldalt ül, bizonyosan azért, mert az esés nagyon összezúzta. Szent igaz, válaszol Don Quixote, hanem ha a fájdalom miatt nem panaszkodom, ennek az az oka, hogy a kóborlovagoknak tilos bármely sérülésük miatt panaszkodniuk, még ha belük fordulna is ki. Na már, ha így van, akkor nincs mit felelnem, mondta Sancho. De tanúm az élő Isten, én bizony nagyon szeretném, ha kegyelmet panaszkodnék, mikor valamilyen fáj, mert ami engem illet, én bizony a legkisebb bajomba is jajgatni szoktam, ha ugyan a fegyverhordozóknak is nem lenne az a törvényük, ami a kóbor lovagoké, hogy tilos a jajgatás. Don Quixote meg nem állhatta, hogy fegyverhordozója együgyűségén el ne mosolyodjék, és kijelentette, hogy ezentúl is bátran jajgathat akkor és ahogy és amikor csak akar, mert minden napig sohasem olvasta, hogy ez a lovagrend törvényeivel ellenkeznék. Sancho ezután arra figyelmeztette urát, hogy talán ideje volna már a falatozásnak. Ez pedig azt felelte, ő még nem éhezett meg, ami azonban Sanchót illeti, ha kedve tartja ám falatozzék. Sancho, hogy eképpen az evésre rászabadították, a lehető legkényelmesebben elhelyezkedett szamarán, tarisznyájából előszedte a holmit, az ura mögött jól hátra maradva hozzálátott a falatozáshoz, s oly jó ízűen kortyolgatott egyre másra a kulacsból, hogy a legnyalánkabb málagai borkóstoló is irigy szemmel nézhette volna. És amíg így mentében sűrűn nyelt kortyot korty után, még a gazdája ígéretei se jutottak eszébe, a kalandok keresését pedig egyáltalán nem is találta fáradtságosnak, sőt minden veszedelmes voltuk ellenére a lehető legmulatságosabbaknak. A következő éjszakát ott töltötték aztán a közelben álló fák alatt, az egyikéről Don Quixote egy dárdának való száraz ágat tört le, és erre tette rá az eltörött dárdáról levet vasat. Don Quixote egész éjjel nem aludt, hanem folytonosan Dulcineára gondolt, hogy ő is egészen úgy tegyen, ahogy könyveiben a kóbor lovagokról olvasta, akik számos éjjel töltöttek álmatlanul, erdőben és pusztaságokon, és szünet nélkül kedveseik emlékével foglalkoztak. Nem így Sancho Panza, mert amikor gyomrát megtöltötte, s pedig nem is valami cikória lével, egyhuzamban átaludta az egész éjszakát, s ha csak ura fel nem rázza, őt ugyan se az órára sütő napsugár, se az új napkeltét vidáman köszöntő madársereg hangicsálása fel nem ébresztette volna. Mikor felébredt, csak hamar megemlítette a kulacsot, de jóval üresebbnek érezte, mint tegnap, ami szíve el is szomorodott, mert a környékből azt nézte ki, hogy ezen a bajon itt nem lehet könnyen segíteni. Don Quixote reggelizni se kívánt, mert amit már említettük, sokkal élvezetesebb emlékekkel táplálkozott. Útjukat tovább folytatták a Lápis hágó felé, mely a hajnal kelte után mintegy 3 óra múlva fel is tűnt szemük előtt. Itt, mondta Don Quixote a helyet megpillantva, barátom Sancho Panza, egész könyökig turkálhatunk az úgynevezett kalandokban. Hanem tartsd meg azt az egyet, ha látnád is valaha, hogy én a világ legnagyobb veszedelmébe jutottam, neked csak akkor szabad védelmemre kardot rántanod, ha azt veszed észre, hogy akik rám támadnak, csupa aljas csőcselék nép. Ily esetben segíthetsz, ellenben ha lovagok, a lovagrend törvénye szerint semmi áron sem szabad, és lehetséges segítségemre jönnöd mindaddig, míg nem vagy lovaggá ütve. Ebben, mondta Sancho, bizonyára nem lesz kegyelmednek kifogása engedelmességem ellen, annál is inkább, mert én már természetemnél fogva nagyon békeszerető vagyok, s utálok minden zenebonát vagy kötekedést. Hanem, már ami a magam védelmét illeti, bizony abban ezekre a törvényekre nem is hederítek, mert mind az isteni, mind az emberi törvények bárkinek megengedik, hogy védje magát, akárki fiától jöjjön is a támadás. Ez ellen nincs is semmi kifogásom, felelte Don Quixote. Csupán arra nézve mondtam, hogy ha netán lovagok ellenében akarnál segítségemre jönni, attól óvakodjál, s tartsd féken természetes indulatodat. Fogadom, hogy úgy cselekszem, válaszolt Sancho, s ezt a rendeletet úgy megtartom, mint a vasárnapot. E pár beszéd közben egyszer csak két Szent Benedek rendész szerzetes tűnt fel előttük az úton, valóságos dromedárokon ültek, mert az alattuk levő összvérek csak ugyan majdnem akkorák voltak. A szerzetesek por ellen védő szemüveget viseltek, kezükben pedig napernyőt tartottak. Mögöttük egy hintó jött, négy vagy öt lovas és két gyalogos összvérhajcsár kíséretében. A kocsiban, mint utóbb kiderült, egy biszkai úrnő utazott Sevillába a férjéhez, aki valami nagyon megtisztelő küldetésben Indiákra készült. A barátok nem tartoztak hát a társasághoz, csak egy volt az útjuk. Mégis alig pillantotta meg őket Don Quixote, így szólt fegyverhordozójához. Vagy nagyot tévedek, vagy a legrendkívülibb kalandál előttem, mely valaha csak történt, mert az a két fekete alak valószínűleg, sőt, egész biztosan két varázsló, s a kocsiban valami elrablott hercegasszonyt visznek magokkal. Nekem pedig szent kötelességem, hogy ezt az erőszakoskodást minden erőmmel megakadályozzam. Na, még a szélmalmoknál is veszettebb lesz, szólt Sancho. Hiszen nézze csak, uram, ez a kettő itt Benediktus barát. A hintó pedig valami utazó társaságot visz. Hallgasson rám, s gondolja meg, kegyelmed, mit csinál, hogy az ördög valamiképp ki ne játsza. Mondtam már, Sancho, válaszol Don Quixote. Keveset értezte a kalandokhoz, s azonnal meglátod, hogy minden úgy van, amint mondottam. És alig ejtette ki e szavakat, előre rúgtatott, odaállt az út közepére, amerről a barátok jöttek, és amikor ezek már olyan közel jutottak hozzá, hogy azt hihette, hallhatják szavait, felhangon így kiáltott rájuk. Ördöngős és erőszakos fajzat! Bocsássátok rögtön szabadon e magas hercegnőket, kiket azon a hintón magatokkal hurcoltok, mert ha nem, elkészülhettek, hogy tüstént halálfiai lesztek, gonosz tetteitek jogos büntetéséül. A barátok visszarántották a kantárszárat, meglepődve Don Quixote-nak minden alakjától, majd pedig szavaitól, és eképpen válaszoltak. Lovag úr, mi sem ördöngősek, sem erőszakosak nem vagyunk, hanem Szent Benedek szerzetesei. Megyünk a magunk útján, s nem tudjuk, hogy abban a hintóban vannak-e, vagy sem, elrablott hercegnők. Nézes mázos szavak engem el nem ámítanak, mert jól ismerlek, hitszegő csőcselék, mondta Don Quixote. Aztán egyéb választ sem várva, megsarkantyúzta Rozinantét, s előre szegzett dárdával oly düvel és féktelenséggel rontott az egyik barátra, hogyha a szerzetes hirtelen le nem veti magát összvéréről, bizonyára csúnyán a földre löki nyergéből, sőt talán halára is sebesíti. A másik barát, látva, mi történt társával, sarkát belevágta a jó összvére oldalába, s neki iramodott a mezőnek, a szélnél is gyorsabban. Sancho Panza látta, hogy a barát a földre terült. Gyorsan leugrott szamaráról, oda sietett, s azonnal fosztogatni kezdte ruháit. E pillanatban ott termett mellette a szerzetesek két szolgalegénye, s rárivaltak, hogy meri az ő urukat vetköztetni. Sancho azt felelte, hogy őt ez törvényesen megilleti. A csata zsákmányaképpen, mert ura Don Quixote lett a győztes. A legények azonban nem értették a tréfát, zsákmányról, csatáról se akartak tudni, egyszer s mind látván, hogy Don Quixote már jól messzire haladt, s a hintóban ülőkkel beszélget, nekiestek Sanchónak, földre teperték, s szakállát az utolsó szálig kitépve, irgalmatlanul eldöngették, úgy hagyták a porban elterülve, hogy alig szuszogott. Az elrémült, megfélemlített, s halára sápadt barát pedig hirtelen nyeregbe pattant, s társa után iramodott, Quixotával megállt, s onnan nézte, leste, mire fordul a támadás. Most azonban be se várva az esemény végét, tovább ügetett útjukon, s annyi keresztet vetett magára, mintha maga az ördög lett volna a sarkában. Don Quixote pedig, mint már említettük, a hintóban ülő úrnővel ereszkedett beszédbe, s így szól hozzá. Szépséged, magas úrnő, egészen szabadon rendelkezhetik immár magával, mert errablóidnak kevésségét porba sújták hatalmas karjaim. S nehogy hosszas fáradtságodba kerüljön szabadítód nevének kikutatása, az én nevem Don Quixote de la Mancha, és rabja vagyok a páratlan szépségű Donna Dulcinea del Tobozónak. Jó téteményen viszonzásul, asszonyom, nem kérek egyebe csupán, hogy menj el Tobozóba, köszönj nevemben a drága hölgyet, s mondd el neki, mit cselekedtem szabadításodért. Mindazt, amit Don Quixote mondott, meghallotta a kocsi körül az egyik lovász, aki bizzászai volt. Mikor látta, hogy a lovag még mindig nem engedi tovább a kocsit, sőt azt követeli, forduljanak azonnal Tobozó felé, odalépett Don Quixotéhoz, s dárdáját megragadván, rossz spanyolsággal, s még rosszabb bizzászai kiejtéssel mondta: menni, menni, lovag! Különben Isten, aki teremtette, ha kocsit nem hagyni menni, én megölsz téged, úgy igaz, mint ahogy én itt bizánkáj lenni. Don Quixote jól értette, mit akar mondani, és egészen nyugodtan felelt: ha lovag volnál, ami nem vagy, már megbüntettem volna vakmerőségedet és szemtelenségedet, szolgalelkű teremtmény. Én nem lovag? Kiáltotta bizaszai. Istenre esküszöm, te úgy házudni, mint keresztény. Dobja dárda, húzza kardot, mindjárt meglátsz, kifolytja vízbe macskát. Piszászai úr a földön, úr a tengeren, úr az ördögnél is, és te csúf hazudni, ha mást beszélni. Mindjárt meglátod, ahogy Argarész mondta, válaszol Don Quixote, s dárdáját a földre lökvén, kardját megragadta, s pajzsát maga elé tartva rárohant a bizaszaira, azzal a szándékkal, hogy vérét veszi. Amint a bizaszai látta, hogy ront rá, szeretett volna leszállani összvéréről, mert afféle bérbe vett s megbízhatatlan silányállat volt. Most azonban más nem tehetett egyebet, csak kardot rántott. De szerencsére oly közel állt a hintóhoz, hogy onnan egy kocsivánkost hirtelen felragadhatott, mert pajzsó szolgálhatott, s így aztán oly hevesen csaptak össze, mint két halálos ellenség. A többiek nagyon szerették volna megbékíteni őket, de nem lehetett, mert a bizaszai tört beszédével azt mondta, hogy nem engedik csatáját bevégezni, rakásra öli asszonyostól valamennyit, bárki gátolja. A hintóbeli úrnő megijedve és errémülten a látottaktól megparancsolta kocsisának, kisé álljon félre, s így aztán távolabbról kísérte figyelemmel a kegyetlen tusát, melynek során a bizaszai hatalmas csapást mért Don Quixote vállára a pajzs fölött, s a páncél védelme nélkül ketté is hasította volna derékig. Don Quixote a rettenetes ütésre fennhangon kiáltotta: ó, én szívem szerelme, Dulcinea, te szépség virága! Jer lovagot segítségére, ki a te nagy tökéletessége dicsőítésére, így rémítő viadalba bocsátkozott. Ezt mondani, kardját még szorosabban megragadni, magát a pajzsal jól elfödni, s a bizáncira rohanni csak egy pillanat műve volt, és szilárdan eltökélte, hogy mindennek egyetlen karcsapással vett véget. Viszont a bizancai, bár látta, hogy Don Quixote hevesen és bátran tör rá, eltökélte, hogy nem hátrál. Várta hát a kocsivánkossal fedezve magát, hogy összvérét se jobbra, se balra nem tudta fordítani, mert az állat nem szokta meg az ilyen sületlenséget, s már meg se tudott moccani a kimerültségtől. Don Quixote, amint említettük, magasra emelt karddal rontott neki, azzal a szándékkal, hogy ketté vágja, a bizáncai hasonlóképpen emelt karddal, s a vánkossal fedezkedve várta a támadót, a különállók pedig valamennyien félve és remegve lesték, mi lesz a rémítő, fenyegető összecsapás vége. A hintóban ülő úrnő s a körülötte levő nőcseléd ezen kegyes fogadalmat és ígéretet tett Spanyolország minden szent képének és kápolnájának, ha Isten megmenti a lovászt, s őket, mindannyiukat ettől a rettenetes veszedelemtől. Hanem sajnos e történet írója éppen itt és ezen a ponton szakasztja félbe a harcot, azt hozván fenn mentségére, hogy Don Quixote hőstetteiről az elmondottakon kívül semmi egyebet nem talált feljegyezve. Tagadhatatlan azonban, hogy e munka folytatója semmiképp sem akarta elhinni, hogy így nevezetes történet végképp feledésbe mehessen. Valamint az se, hogy a mancsa, bölcsek olyan gondatlanok lettek volna, hogy levéltáraikban vagy íróasztalaikban ne tartogatnának valami jegyzetet a hírneves lovak történetéről. Annyira megvolt erről győződve, hogy szentül hitte, végre majd csak ráakad a mulattató história befejezésére, ami, mert a menny kedvezett neki, csak ugyan meg is történt, ahogy a második szakaszban elbeszéljük.